Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban újra Vértesai László. Keddi adásunk témái: Ferenc pápa sajtókonferenciája Kanadából hazatérőben. Harmadik, befejező rész. A Szent Atya motu propriója az Opus Dei prelatúra karizmájának védelmére és küldetésének erősítésére. Ferenc pápa augusztusi imaszándéka a közép- és kisvállalkozók támogatásáról.
Ferenc pápa Kanadából visszatérőben az újságíróknak a fogamzásgátlásról, a TAN fejlődéséről, a nők szerepéről a hitátadásában. Harmadik rész. A Kanadából visszafelé tartó repülőúton helyi idő szerint pénteken este, magyar idő szerint szombaton hajnalban Ferenc pápa szokásához híven válaszolt a vele utazó újságírók kérdéseire. Claire Giangrave, a Religion News Service újságírója intézte a következő kérdést a pápához. Sok katolikus, de sok teológus is úgy véli, hogy szükség van az egyház fogamzásgátlókkal kapcsolatos tanításának továbbfejlesztésére. Úgy tűnik elődje, első János Pál is úgy gondolta, hogy a teljes betiltást át kellene gondolni. Mit gondol erről? Vagyis, hogy nyitott-e egy ilyen értelemben vett átértékelésre? Vagy van lehetőség arra, hogy egy pár fontolóra vegye a fogamzásgátlást? Ferenc pápa így válaszolt. Ez nagyon időszerű kérdés. Tudniuk kell, hogy a dogma, az erkölcs mindig a fejlődés útján halad. Hogy egyértelműbbé tegyem, azt hiszem, máskor is mondtam már önöknek, egy erkölcsi vagy dogmatikai kérdés teológiai fejlődéséhez van egy nagyon világos szabály, ami megvilágítja a témát. Többé-kevésbé ezt követte Lerini Szent Vince, gall szerzetes pap, egyházi író, az 5. században élt. Azt mondja, hogy az igaz doktrína ahhoz, hogy előre haladjon, fejlődjön, nem maradhat egy helyben. Ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur etate fejlődik. Vagyis idővel megszilárdul, elterjed és megszilárdul, de mindig halad előre. Éppen ezért a teológusok feladata a kutatás, a teológiai reflexió. Úgy nem lehet teológiát művelni, hogy áll előttünk egy nem. A tanítóhivatal mondja majd azt, hogy nem, túlságosan túlléptél a határokon, gyere vissza, de a teológiai fejlődésnek nyitottnak kell lennie. A teológusok ezért vannak. A tanítóhivatalnak pedig segítenie kell a határok megértésében. A fogamzásgátlás kapcsán úgy tudom, hogy megjelent egy kiadvány ebben a kérdésben, és más házassággal kapcsolatos kérdésekben is. Ez egy kongresszus anyaga, és a kongresszuson felvetnek dolgokat, aztán megvitatják egymással, és javaslatokat tesznek. Világosan kell fogalmaznunk. Akik ezt a kongresszust megtartották, kötelességüket tették, mert igyekeztek a doktrinában előre lépni, de egyházi értelemben, nem azon kívül, ahogy azt Lerini Szent Vince szabálya mondja. Aztán a tanítóhivatal majd megmondja, igen, ez jó, vagy nem jó. De annyi minden téma van még. Gondoljunk például az atomfegyverekre. Ma hivatalosan kijelentettem, hogy az atomfegyverek használata és birtoklása erkölcstelen. Gondoljunk csak a halálbüntetésre. Ma már azt mondhatom, hogy ebben a kérdésben közel állunk az erkölcstelenséghez, mert az erkölcsi lelkiismeret fejlődött. Hogy világos legyen, ha kialakul a dogma vagy az erkölcs, az rendben van, de abban az irányban, ahogy Lerini Szent Vince három szabálya kijelöli. Szerintem ez nagyon fontos, jelentette ki a pápa. Az az egyház, amely nem fejleszti az egyházi értelemben vett gondolkodását, az visszafelé haladó egyház, és ez ma sokak problémája, akik tradicionalistának mondják magukat. Nem tradicionalisták, hanem hátratekintők, hátrafelé mennek, gyökerek nélkül. Ez mindig is így volt, az elmúlt században is. A hátratekintő szemlélet pedig bűn, mert nem halad előre az egyházzal. Azt hiszem, egy beszédemben említettem, hogy a hagyomány a halottak élő hite. Míg ezek a hátratekintők, akik tradicionalistának mondják magukat, az élők halott hitét képviselik. A hagyomány éppen a gyökér, az ösztönző erő az egyházban való előrelépéshez, és ez mindig függőleges irányú. A hátratekintő szemlélet pedig azt jelenti, hogy visszafelé megyünk mindig zárkózottan. Fontos, hogy jól megértsük a hagyomány szerepét, amely mindig nyitott, mint a fa gyökerei, és a fa nő. Gustav Mahler volt, aki azt mondta, hogy a hagyomány ebben az értelemben a jövő biztosítéka, nem múzeumi darab. Ha a hagyományt zárt módon fogod fel, az nem a keresztény hagyomány. Mindig a gyökerek nedve visz előre. Ezért gondolkodjunk, és vigyük előre a hitet és az erkölcsöt. Amíg a gyökerek a nedv irányába mennek, addig rendben van. Lerini Szent Vince három általam említett szabályával nyomatékosította Ferenc pápa. Eva Fernández, a Cadena Coop tudósítója a következőt kérdezte. Augusztus végén konzisztóriumra kerül sor. Az utóbbi időben sokan kérdezték, hogy gondolta a lemondásra. Ne aggódjon, ezúttal nem ezt kérdezzük, de kíváncsiak vagyunk. Gondolt már arra, hogy milyen tulajdonságokat szeretne látni utódjában? Ferenc pápa így válaszolt. Ez a Szentlélek műve, tudja? Soha nem mernék erre gondolni. A Szentlélek jobban tudja, hogyan kell ezt csinálni, mint én, jobban, mint mindannyian. Mivel ő inspirálja a pápa döntéseit, mindig ő ösztönöz. Mivel él az egyházban, az egyházat nem lehet elképzelni a Szentlélek nélkül. Tőle lesz más, hallatja a hangját is. Gondoljunk csak a pünkösd reggelére, majd harmóniát teremt. Fontos, hogy inkább harmóniáról beszéljünk, mint egységről. Az egység igen, de mint harmónia, nem mint fix dolog. A Szentlélek progresszív harmóniát ad nekünk, amely halad előre. Nekem tetszik, amit Szent Bazil mond a Szentlélekről. Ipse harmonia est. Ő a harmónia. A harmónia, mert először a karizmák sokféleségével hallatja a hangját. Hagyjuk hát ezt a munkát a Szentlélekre. A lemondásommal kapcsolatban szeretném megköszönni azt a szép cikket, amelyben egyikük leírta mindazokat a jeleket, amelyek a lemondáshoz vezethetnek, és mindazokat, amelyek már megjelentek. Ez szép újságírói munka, aki a végén elmondja a véleményét, de közben azzal a rejtett nyelvezetével, amely azonban jeleket is ad, megnézi az összes jelet, nem csak a kijelentéseket. Tudni kell, hogyan kell olvasni a jeleket, vagy legalábbis törekedni kell az értelmezésre, amely lehet ilyen vagy olyan. Ez szép munka, amit nagyon köszönök. Főbe Nathanson, az ABC News riportere a következő kérdést intézte a pápához. Bocsásson meg, Szent Atya, tudom, hogy sok ilyen kérdés volt már, de azt szeretném kérdezni, hogy ebben az időszakban az egészségi nehézségekkel és mindennel együtt gondolt-e arra, hogy itt az ideje visszavonulni? Volt olyan probléma, ami miatt elgondolkodott ezen? Voltak olyan nehéz időszakok, amelyek elgondolkodtatták erről? Ferenc pápa válasza így hangzott. Az ajtó nyitva áll. Ez egy normális lehetőség, de a mai napig nem kopogtattam ezen az ajtón, nem mondtam, hogy ebbe a szobába belépek, nem éreztem, hogy gondoljak erre a lehetőségre. De ez nem azt jelenti, hogy holnap után nem kezdek el gondolkodni ezen. De ebben a pillanatban őszintén szólva nem. Már ez az utazás is egy kis próbatétel volt. Igaz, ebben az állapotban nem lehet utazni, talán kicsit stílust kell váltani, visszafogni, megtenni a még teljesítendő utakat, átszervezni a dolgokat. De az Úr mondja majd ki, mi legyen.
La porta è aperta.
Az ajtó nyitva áll. Ez igaz. Mielőtt elköszönök önöktől, szeretnék beszélni valamiről, ami nagyon fontos számomra. Ez a kanadai út nagyon kötődött Szent Anna alakjához. Mondtam néhány dolgot a nőkről, de mindenek előtt az idős asszonyokról, az anyákról és a nagymamákról. és aláhúztam valamit, ami egyértelmű. A hitet nyelvjárásban kell átadni, az anyák a nagymamák nyelvjárásában. A hitet ebben a női nyelvjárási formában kaptuk, és ez nagyon fontos. A nők szerepe a hit átadásában és a hit fejlődésében. Az anya vagy a nagymama tanít meg imádkozni, az anya vagy a nagymama az, aki elmagyarázza az első dolgokat, amit a gyermek nem ért a hittel kapcsolatban. És mondhatom, hogy a hitnek ez a nyelvjárási átadása női jellegű. Valaki mondhatja, de teológiailag hogyan magyarázza ezt meg? Úgy, hogy ami a hitet közvetíti, az az egyház, és az egyház nő, az egyház menyasszony, az egyház nem férfi, az egyház nő. Nekünk be kell lépnünk ebbe a gondolatba, hogy az egyház nő, anya egyház, amely fontosabb minden férfiak által uralt szolgálati fantáziánál, vagy bármely férfi uralt a hatalomnál. Az egyház anya, máter, az egyház anyasága olyan, mint az Úr anyjának alakja. Ebben az értelemben fontos hangsúlyozni ennek az anyai nyelvjárásnak a jelentőségét a hit átadásában. Ezt úgy fedeztem fel, hogy elolvastam például a Makkabeusok vértanúságát. 2-3 elmondja, hogy az anya adott nekik bátorságot az anyai nyelvjárásban. A hitet nyelvjárásban kell továbbadni, és ezt a dialektust a nők beszélik. Ez az egyház nagy öröme, mert az egyház nő, az egyház menyasszony. Ezt akartam elmondani Szent Annára gondolva. Köszönöm a türelmüket. Köszönöm a meghallgatást, jó pihenést és jó utat. Zárt a sajtótájékoztatóját Ferenc pápa a Kanadából visszafelé tartó repülőúton.
Ferenc pápa motu propriója az Opus Dei prelatúra karizmájának védelmére és küldetésének erősítésére. Ferenc pápa ad charisma tuendum, a karizma őrzésére kezdetű motu proprio formában megjelent levelében elrendeli, hogy az Opus Dei prelatúra többé már nem a püspöki, hanem a papi kongregáció hatáskörébe tartozik, és a prelátust nem lehet többé püspökké szentelni. Monsignor Fernando Ocariz prelátus véleménye. Ferenc pápa azt kéri, hogy az új prelátus legyen vezető, de főleg atya. 40 évvel az út szit kezdetű apostoli konstitúció közzététele után, amellyel II. János Pál pápa megalapította az Opus Dei prelatúrát, Ferenc pápa most az Ad charisma tuendum kezdetű motu propriójával néhány módosítást vezetett be, és új irányvonalat jelölt ki, összhangban a Predicate Evangelium kezdetű, a római kúriáról szóló, idén március 19-én kihirdetett apostoli konstitúciójával. A pápa célja, hogy védelmezze a karizmát és előmozdítsa az evangelizáló tevékenységet, amelyet az Opus Dei tagjai végeznek a világon, terjesztve az életszentségre való meghívást a munka, valamint a családi és társadalmi elkötelezettségek megszentelése révén. A július 14-én keltezett pápai dokumentumot július 22-én tették közzé rendelkezései, augusztus 4-én lépnek hatályba. A Predicate Evangelium 117-es cikkeje alapján a motu proprio első cikkeje elrendeli, hogy az Opus Dei továbbá már nem a püspöki kongregáció, hanem a papi kongregáció hatáskörébe kerül, amelynek az Opus Dei prelátusa, vagyis legnagyobb tekintélye évente jelentést nyújt be a prelatúra állapotáról. A múlttal ellentétben a prelátus többé nem lehet püspökké kinevezni. A motu proprio 4. cikkelye magyarázza ezt a rendelkezést, amelynek célja, hogy megerősítse azt a meggyőződést, hogy a lélek sajátos adományának védelmére olyan kormányzási formára van szükség, amely inkább a karizmán, semmint a hierarchikus tekintélyen alapul. Az Opus Dei prelátusának titulusa tehát a Sanfeletti apostoli protonotárius lesz, tisztelendő Monsignore címmel. Emlékeztetve arra a rendkívüli nagy reményre, amellyel az egyház anyai gondoskodásával és figyelmével fordult az Opus Dei felé, amikor prelatúraként megalapították, ahogyan azt annak idején Wojtyła pápa megfogalmazta, a mostani pápai dokumentum hozzáteszi, hogy ezzel a motu proprióval megkívánja erősíteni az Opus Dei prelatúrát az egyház hitelesen karizmatikus kontextusában, meghatározva annak szervezetét összhangban az alapító Szent José María Escrivá de Balaguer tanúságtételével és a zsinatnak a személyi prelatúrákra vonatkozó egyháztani elveivel. Monsignor Fernando Ocariz, az Opus Dei prelátusa, miközben gyermeki engedelmességgel elfogadja Ferenc pápa rendelkezéseit, a prelatúra tagjaihoz intézett levelében annak a kívánságának ad hangot, hogy a pápa felszólítása mindnyájukban találjon erőteljes visszhangra, legyen alkalom arra, hogy a maga mélységében megértsük a lelkiséget, amelyet az Úr oltott alapítónkba, és azt osszuk meg sok személlyel a családi, munkahelyi és társadalmi környezetben. Ami az Opus Dei legfőbb tekintélyét, a prelátus alakját illeti, Monsignor Ocariz levelében köszönetet mond a szeretett közösségnek azokért a gyümölcseiért, amelyeket Boldog Álvaro és Don Javier püspöksége képviselt, ugyanakkor a prelátus püspökké szentelése csak úgy, mint a múltban, ma sem szükséges az Opus Dei vezetéséhez. Ferenc pápa célja, hogy hangsúlyozza az Opus Dei művének karizmatikus dimenzióját, valamint a családi környezet, a szeretet és a bizalom megerősítésére hív minket, írja levelében Monsignor Ocariz prelátus. A prelátus levele tartalmaz 8 kérdést és a rájuk adott feleleteket, különös tekintettel a motu proprióban foglaltak legközvetlenebb következményeire, amelyek hatással vannak a prelatúra tagjainak életére. A karizma és a hierarchia közötti kapcsolata vonatkozóan a prelátus hangsúlyozza. A motu proprio emlékeztet rá, hogy az Opus Dei kormányzásának a karizmát kell szolgálnia, amelynek kezelői, nem pedig tulajdonosai vagyunk, hogy a karizma növekedjen és gyümölcsöt hozzon, azzal a hittel, hogy Isten az, aki mindenben mindent cselekszik. Ferenc pápa augusztusi imaszándéka a közép- és kisvállalkozók támogatásáról. A világjárvány és a háború következtében a világ súlyos társadalmi gazdasági válsággal néz szembe. Még nem betettünk számot vele. Pedig azok közt, akik emiatt súlyos károkat szenvednek el, vannak kis és középvállalkozók is. Ők azok, akik a kereskedelemben, a kézműves iparban, a köztisztaság, a közlekedés és sok más egyéb szektor terén működnek. Ők azok, akik nem szerepelnek a leggazdagabbak és leghatalmasabbak rangsoraiban, ám akik a nehézségek ellenére társadalmi felelősségvállalásukat megtartva teremtenek munkahelyeket. Ők azok, akik a közjó terén végeznek beruházást, ahelyett, hogy adóparadicsomokba rejtenék pénzüket. Mindannyian hatalmas teremtő képességgel rendelkeznek, hogy alulról indulva változtassák meg a dolgokat, ahonnan mindig a legjobb kreativitás származik. Bátran, odaadással és áldozatvállalással fektetnek be az életbe, és ezáltal jólétet, lehetőségeket és munkahelyeket teremtenek. Imádkozzunk azért, hogy a gazdasági és társadalmi válság miatt súlyosan károsított kis- és középvállalkozók megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket azon közösségek szolgálatában, amelyben élnek. Kéri Ferenc pápa augusztusi imaszándékában a közép- és kisvállalkozók érdekében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.